Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével, Ézsaiás könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, s a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük neked, hogy ahogyan énekeltük is, ahogyan énekelve vallást tettünk róla, te vagy az, aki mindeneket teremtettél. Egy szavaddal létrehoztál mindent, ezt az egész földkerekséget, de Urunk, a legnagyobb hála a szívünkben az, hogy nem csak teremtünk, de megváltunk vagy, és Jézus Krisztus által atyánká lettél. Mi emberek sokszor úgy érezzük, úgy látjuk, sokkal könnyebb boldogulni az életben, hogyha neves, ha igazán fontos barátaink, ismerőseink vannak, hogyha jó rokoni kapcsolatokkal rendelkezünk. Urunk, tudjuk azt, hogy olykor egy-egy szó a megfelelő hivatalban, az orvosi rendelőben, vagy más helyen mennyire könnyebbé teszi a kapuk megnyílását, mennyire le tudja rövidíteni az utakat. Bocsásd meg nekünk, hogyha megkísér bennünket az, hogy emberek között keressük boldogulásunkat csak. Nem vetjük meg és nem dobjuk el elöljáró barátainkat, ismerőseinket, de Urunk, mindent te tőled kérünk és várunk. És most arról is vallást akarunk tenni, hogy nagyon sokszor, amikor szükségben vagyunk, hamarabb jutnak ezek az emberek az eszünkbe, mint te magad. Urunk, kérünk téged, hogy azt a gyermeki lelkületet add nekünk, amiről a mi Urunk Jézus Krisztus beszélt. Szeretnénk, Urunk, minél inkább gyermekekké lenni, és éppen úgy kiszolgáltatni önmagunkat, mint ahogyan mi tettük gyermekkorunkban a saját szüleinknek. Ha bármi hiányzott, ha bármi kellett, azonnal hozzájuk mentünk teljes bizalommal. Adurunk ezt a bizalmat, segíts, hogy mindig te légy az első, akihez fordulunk szívünk óhajával. Urunk, most ebben az órában a legnagyobb óhajunk az, hogy beszélj hozzánk, taníts bennünket. A te szent lelked által világosítsd meg a mi elménket, add, hogy lássuk azt, ami tisztátalan, bűnös, és azt elvessük, és adorunk, hogy amire szükségünk van, azt bevéshessük, ne csak az elménkbe, hanem a szívünkbe is. Így kérünk téged, Urunk, hogy taníts bennünket ma is, használd a te ígét, hirdetőjét, és bennünket, igehallgatókat, tégy engedelmes megcselekvőjévé szavadnak, útmutatásodnak. Jézus Krisztus nevében könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a János írása szerinti evangéliumból a 8. rész 12. versét. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kedves testvérek, holnap bűnbánati hét kezdődik. Bár már jobban szeretjük azt használni, hogy úrvacsorára előkészítő hét, sokan már olyan furcsának gondolják ezt a szót, hogy bűnbánati hét, akik az egyházi élettől távolabb vannak, és ritkábban jelennek meg egy templomban, azok úgy gondolhatják, hogy ugyan mi lesz itt. Ha hirdetésekben ilyet hallanak, hogy bűnbánati hét lesz, talán az jut az eszükbe, hogy micsoda bűnvallásokat kell majd itt talán tenni, vagy mi is akar ez lenni, hogy bűnbánati hét. Hát a bűnbánati hét, mint tudjuk, annak az eszköze, hogy megpróbáljuk a szívünket felkészíteni az úrvacsorai közösségre, hogy azt a kegyelmet, amelyet az Úr Jézus Krisztus szerzett számunkra, és aminek kifejezői az úrvacsorai jegyek is, azokat minél méltóbb képen vehessük magunkhoz, és minél inkább őszinte legyen is teljes a bűnvallásunk, és ennek nyomán, ami még fontosabb, a bűnbocsánat bizonyossága eltöltse a szívünket. Úgy határoztunk a gyülekezetben szolgáló lelkész kollégákkal, közös megbeszélés alapján, hogy a bűnbánati héten végig az Úr Jézus én vagyok mondásait fogjuk venni, és ezen belül is a János evangéliumában található én vagyok mondásait. Tulajdonképpen az, amit most felolvastam alapigeként, az holnap következik. Én vagyok a világ világossága, de azért már ma is igyekszünk Jézus ezen kijelentéséből minél többet megérteni, Isten szent lelke segítsége, világosságot nyújtó útmutatása alapján. Először azt nézzük meg, hogy mikor mondta Jézus ezt a kijelentést. Jeruzsálemben van, Jeruzsálemben hangzik el, méghozzá a lombsátrak ünnepén. Ez egy nagy ünnep volt a zsidóság számára. Különösen azért volt fontos ünnep, mert ez tele volt vidámsággal, örvendezéssel, hálaadással. Valamikor októberben tartották, és ez az az időszak volt, amikor már megvolt az aratás, és ezért egy örvendező hálaadás ez az alkalom, azért, hogy Isten megadta a mindennapi betevőt. Éppen olyan, mint amilyen most nekünk. Készülünk az új kenyéri hálaadásra, ott is a mindennapi betevőért adtak hálát, hogy Isten megadta a termést. Ugyanakkor ezzel együtt ünnepelték azt is, hogy Isten kihozta őket az egyiptomi fogságból, és a pusztában 40 évig Isten megtartotta őket, vezette és tanította a népet. Hát erről nagyon sokat tudunk. Nagyon sokszor elhangzik Isten tiszteleteken ez a bizonyos 40 évi pusztai vándorlás, de megmondom őszintén, hogy nekem is elég hosszú idő után szúrt szemet, hogy mennyire döbbenetes, ahogyan az ige fogalmaz, 40 évig nem esett le a saru a lábadról. Hogy tényleg nem olvasunk egyszer sem arról, hogy azt írná az ige, hogy neki álltak cipőt készíteni, vagy ruhát készíteni. Isten valahogy ilyen csodálatos módon gondoskodott róluk. És azt mondta az Úr, hogy tessék ezt megünnepelni. Mert ez nem mindennapi dolog, hogy 40 éven keresztül egy teljes generációváltás megtörtént, és mindaddig én tápláltalak benneteket. Isten adta nekik a mindennapi betevőt, ugye a mannát, ő fakasztott vizet akár még a kősziklából is, fűrjeket adott neki, és így tovább. Isten volt az, aki megtartotta őket, és ezért kellett ünnepelniük. Mózes 3. könyvében a 23. fejezetben így olvassuk az Úrnak az útmutatását. A 7. hónap 15. napjától kezdve is, amikor begyűjtitek a föld termését, 7 napon át ünnepeljétek az Úr ünnepét. Az első napon is legyen pihenőnap, és a 8. napon is legyen pihenőnap. Vegyetek magatoknak az első napon nemes fákról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú faágakat és fűzfagaljakat, és örvendezzetek 7 napon át Istenetek az Úr előtt. Így ünnepeljétek meg ezt az Úr ünnepeként minden esztendőben 7 napon át. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre. A 7. hónapban ünnepeljétek ezt. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben minden benszülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Valóban ez alatt az idő alatt ilyen sátrakban kellett lakni, és az emberek, akik Jeruzsálemben laktak, ők is a háztetőre felköltöztek, és oda ilyen lombokból összeállított, valóban ilyen hevenyészet sátrakat készítettek, és abban aludtak, mert pontosan erre emlékeztek, át akarták újra élni, hogy így laktak az őseik, és ilyen körülmények között is megáldotta őket az Úr. Még olyat is olvastam, hogy a sátrat kifejezetten lazán kellett elkészíteni, tehát tényleg csak majdnem, hogy összedobott sátrakról van szó, fontos volt, hogy ki lehessen mondjuk látni az ágak között. Hogy ne arról legyen szó, hogy ez most egy olyan hely, ami sok időre szól, hanem csak nagyon-nagyon idéglenes. És hogy ebben a nagyon idéglenesben Isten megtartja őket mindvégig. Hát Izrael így cselekedett, igazi örvendező ünnep volt ez, majdnem csak egy fesztivál. 8 napig voltak együtt, ünnepeltek, hálát adtak, örvendeztek. Az ünnepen meggyújtottak 4 darab kandellábert, amelyek nagyon magasak voltak, egyesek szerint elérte a 25 métert. Ezek a fények végigvilágítottak az ünnep alatt, éjjel-nappal. És Jézus itt, ezen az ünnepen, méghozzá az utolsó napon kiáltotta, én vagyok a világ világossága. És hangsúlyos az, hogy kiáltotta. Hiszen a tető fokára hágott a tánc, az öröm, a vigasság. Azért is, mert mindenki tudta, hogy néhány óra múlva az ünnepnek vége lesz. Mindjárt megvirrad, ezek a fények itt a kandelláberen, amelyek egy héten keresztül nekünk világítottak, éjszaka is, ezek ki fognak aludni, és haza kell mennünk. Jönnek majd a szürke hétköznapok, ami egyáltalán nem erről a fesztiválról, karneváról, örvendezésről fog szólni, hanem hát, amiben kiki van. És az utolsó éjszaka, az utolsó este, az különösen is egy ilyen magas hangulatban zajlott. És Jézus ekkor kiált nekik. Ekkor kiált bele az embereknek az örömébe, hogy én vagyok a világ világossága. Mindjárt le fogják kapcsolni, mindjárt be fogják altatni ezt a lámpát, de tudjatok róla, hogy én vagyok az igazi világosság. Ha hazamentek, és jönnek a szürke hétköznapok, én akkor is leszek, és én leszek a világosság. De ugyanakkor nem csak ennyit jelentett a zsidó ember számára ez a kijelentés. A világosság sokkal több mindent, sokkal nagyobb jelentéstartalommal bírt, mint akár nekünk. Persze mi is sok mindenre tudunk asszociálni. Ha most körbeülnénk, mondjuk bibliaóra lenne, és azt mondanám, hogy világosság, tessék mindenki mondjon egy mondatot, egy szót, egy szinonimát, bármit, ami eszébe jut a világosságról, szerintem 10 perc múlva olyan mélységekbe kerülnénk, hogy hihetetlen. Mert az, hogy világosság, az pontosan azt jelenti, hogy nem csak a látható fény, hanem egy szellemi vakság, annak a hiánya, aztán egy bizonytalanság, annak a hiánya. A világosság az annál sokkal több, mint hogy látom a fényt. A világosság az a fejemben, a szívemben meglévő világosságot is jelenti, és biztos, ahogy mondom is, körbeülnénk és beszélgetnénk, nagyon hamar e felé terelődne a szó. Ugyanakkor a zsidók számára ennél többet is jelentett, hiszen az ő számukra a Szentírás az Ószövetség kapcsán nagyon sok minden eszükbe jutott. Az első az, hogy maga Isten a világosság, hiszen a teremtés legelső eseménye, hogy Isten létrehozta a világosságot. Égi test nem volt, Isten nem teremtett még égi testet, és mégis azt mondta, hogy legyen világosság, mert ő maga a világosság. Az élet ezzel kezdődik. Aztán Isten ad világosságot az egyén számára, amikor kúszal, sötét, borongós az élet. Jobb könyvét most olvastuk, legalább 20-szor van benne az a szó, hogy világosság. Legalább 20-szor. És látjuk Jobb életén keresztül, hogy az ő életére pontosan ez volt a jellemző. Hogy nem látott. Nem értette, miért van mindez. Miért haltak meg a gyermekei, miért lett oda minden vagyona, miért lett oda az egészségem, miért ment el minden, teljes sötétségben, teljes homályban volt. És Jobb könyvében az ő kiáltásai, kétségei pont erről szólnak. Mindig azt mondja, bárcsak itt lenne Isten, bárcsak megmondanám, miért van ez. A barátai meg próbálták terelni. Hát azért van, mert bűnös vagy, meg ehhez hasonló. És mit mond a végén Isten? Egyik őtök se beszélt rólam igazán. Mert a világosság én vagyok, és Isten megmondta, hogy miért is történik mindez. Aztán Isten világosságot ad így a mi személyes életünkben is. Sokszor vezetésért, saját életünkben világosságért küzdünk. Keressük, kutatjuk Isten terveit, szándékait, mert azt mondjuk, hogy nem látunk világosan. A Zsoltárok könyvében olvassuk, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Itt a Zsoltáros arról van, hogy Isten igéje ad neki világosságot az élete felől. Az útmutató az Isten igéje számára. Éppen úgy, mint a teremtéskor. Isten igéje szólt, Isten szava elhangzott, és világosság támadt. De a Zsoltárokban tovább mennek, és nem csak arról olvasunk, hogy Isten igéje a világosság, hanem arról is, hogy maga az Úr a világosság. Dávid mondja a 27. Zsoltárban, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Amikor kihozta Isten az egyiptomi fogságból Izraelt a pusztai vándorlás során, Isten ment előttük. Éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban vezette őket. Megint csak. Ő az, aki világosság és aki utat mutat. Eszükbe juthatott a zsidó embereknek Józsué története, amikor a Gibeonnál harcoltak, és azt mondta Józsué, hogy állj meg nap Gibeonban, hold az Ajalon völgyében, és majdnem teljes egy napig világosság maradt, hogy harcolni tudjanak. Eszükbe juthatott a zsidó embereknek az is, hogy Isten a nép világossága, és nem csak az egyéné. A 89. Zsoltárból mi is ismerjük, jól tudjuk, a boldog az a nép, amely tud neked örvendezni, és orcád világosságában jár. Minden időben akkor volt boldog, áldott, sikeres Izrael, amikor az Úr világosságában élt és járt. És éppen így eszükbe juthatott a zsidóknak az is, amikor szomorú napjaik voltak éppen ennek hiányában. Felidéződhettek azok az évtizedek, sőt évszázadok, amikor levették a tekintetüket az Úrról, és ehelyett emberi szövetségekben, királyoknak és más előkelőknek a barátságában bíztak, politikai szövetségeket kötöttek, megalkuvások, érdekek mentén szervezték az életüket, és mindennek folyamatos vesztes háborúk, majd végül a teljes elhurcolás és a tönkremenetel lett az eredménye. A lombsátrak ünnepén, amikor meggyújtották a lámpásokat, és azok fényében telt el a 8 napjuk, akkor annak az ünnepnek szinte minden perce, akár tudat alatt is, ezekre emlékeztette őket. Örvendezik a nép, hiszik, hogy Isten a világosságuk, de azért elég nagy sötétségben vannak. Ott vannak a rómaiak a nyakukon, és akár milyen is az életük, azért mégiscsak szenvednek. Mert tudjuk azt, hogy bármennyire élhetünk jól egy országban, ha nem vagyunk a magunk urai, akkor nem tudunk igazán boldogok lenni. Az ember számára fontos a szabadság. És Jézus ilyen helyzetben kiáltja bele a tömegbe az ünnep végén, amikor az örvendezés véget ér, és a fények kialszanak, visszatérnek majd a kérdések, a kétségek, a gondok, hogy én vagyok a világ világossága. Óriási jelentőségű mondat ez egy zsidó ember számára, és ezért szedtem röviden össze, mi mindent érthetett egy zsidó ezen a rövid mondaton. Ezzel azt mondja Jézus, hogy ő tud utat mutatni az egyéni és közösségi életünkben, életükben. Ő az, aki világosságot tud hozni a gondolatokban, és mindezt akár úgy is mondhatnám, röviden összefoglalva, hogy Jézus a válasz. Ezt én már többször megfogalmaztam, többször elmondtam, Jézus a válasz. Vannak, akik erre azt mondják, hogy hát igen, Jézus a válasz. Volt már olyan, aki azt kérdezte, és mi a kérdés? Én kicsit ilyen cinikusan. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy ó, ne mondjuk már, hogy Jézus a válasz mindenre. Van egy csomó olyan kérdés, olyan nagyon-nagyon hétköznapi és kézzelfogható, amire nem ő a válasz. De testvérek, ő a válasz. Ez rendkívül leegyszerűsítőnek és primitívnek hangzik. És ezek miatt akár hajlamosak a nem hívő ateista emberek bennünket ostobának is beállítani, hogy mi ezt képesek vagyunk elhinni. Hogy Jézus Krisztus tényleg a válasz. De most gondoljunk bele, ha valaki súlyos beteg, mi jut az eszünkbe? Hú, gyorsan keríteni kell egy orvost. Hogy találjunk minél jobb sebészt, vagy minél jobb szakorvost? Hát testvérek, a hívő embernek nem az a legelső, hogy imádkozik. Tudjuk, hogy kell orvos, persze, hogy kell. De az a legelső, hogy Uram, adj, hozzáll elénk ilyet. És lehet, hogy mihelyt befejezem, vagy még talán be se fejezem az imádságot, Isten elém hoz egy gondolatot. Van, akit pont az az orvos hív fel, vagy valami ilyesmi történik. Igen, Jézus a válasz. Aztán, ha nincs munkám, nincs társam, nem sikerült az egyetemi felvételim, akkor is Jézus a válasz? Igen, mert tőle lehet kérni mindazt, ami megvilágítja, hogy miért történt mindez, és mi ezzel az Úrnak a célja. Gondoljunk megint csak Jóbra is, a szenvedéseire. Vagy az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat van előttem Dávid király. Az ő életét is hajlamosak vagyunk sikersorozatnak tekinteni. Azért, mert a Bibliában végigvonul az ő születésétől kezdve mindig előjön Dávid. Az új szövetségben is. A Dávid trónján ül Jézus Krisztus. Mindig Dávid, Dávid, ő az Isten akarata szerint való király, és így tovább. De azért olvassuk el majd, egyszer szálljuk rá az időt, hogy nekiülünk, és egy délután simán elolvassuk Sámuel második könyvét. Testvérek, annyi szenvedésen ment keresztül ez az ember, hogy hihetetlen. Egész fiatal volt, amikor elkezdte Saul király üldözni. És az az üldözés, ami ott le van írva, hogy erre bujkált, meg arra bujkált a 600 emberével, az nem két hétig tartott. bár az is sok lenne, hanem ez úgy, hogy 8-9 évig, éveken át. Volt olyan, hogy bolondnak kellett tetetnie magát azért, hogy ne öljék meg. Csorgatta a nyálát. Aztán tudjuk, hogy a saját fia nemhogy el akarta venni tőle a trónt, de az életére tört. Tudjuk azt, hogy volt egy másik fia, aki meg a Salamonnak szánt trónt akarta elbitorolni. Aztán tudjuk azt is, hogy volt olyan fia, aki a saját féltestvérét megerőszakolta. Mi szenvedéseken ment keresztül ez az ember? Egészen odáig, hogy mire nagy nehezen, és még a sok csatáról nem is beszéltünk, arról a rengeteg háborúról, hogy mire nagyjából kiegyenesedett volna az ország, a legfőbb vágya az volt, hogy Istennek templomot építsen, és maga az Úr mondta, hogy nem fogsz, annyi vér tapad a kezedhez, nem fogsz. Majd a fiat készíts elő mindent, de te már ne csináld ezt. Annyi vér tapad a kezedhez. Szóval egyrészt azt tudjuk mondani, ó, milyen csodálatos volt az életed, de testvérek, ha azt végig gondoljuk, hogy mi szenvedésen ment át, rengeteg. És ennek a Dávidnak az életében azt olvassuk itt a Sámuel második könyvében rengetegszer, hogy szinte minden kisebb-nagyobb esemény előtt írja az ige, hogy megkérdezte Dávid az Urat. Megkérdezte Dávid az Urat. Felmenjek Hebronba? Menjek ide, menjek oda, megtámadjam, ne támadjam, csináljam ezt, csináljam azt? Mindig megkérdezte. Őszintén tudta mondani, az Úr az én világosságom. Igen, Jézus a válasz. Ő a világosság. Ha nem akarok verembe esni, ha nem akarom elrontani az életemet, akkor őt kérdezem, őt követem. És ha az egyházunk, a népünk nem akar elveszni, őt kell keresnünk, kérdeznünk. Ő a világ világossága, hiszen gondoljuk el, milyen lenne ez a világ Jézus Krisztus nélkül. Látjuk azt, hogy mit művelnek a Közel-Keleten a keresztényekkel, és nem csak velük, de sajnos láthattuk azt is, hogy mire megy az egyház Jézus nélkül. Mit műveltek például reformátorokkal, milyen gyalázatos, legkegyetlenebb módokon próbálták őket rávenni hitük megtagadására. Jézus a válasz, aki azért jött, hogy életét adja értünk a kereszten, és bár a Golgotán 3 órán át sötétség lett, az egész világom, de az ő feltámadása nyomán igazi világosság jött. És az ő szent lelkét kitöltötte az első pünköstkor, és azóta mindenki az ő világosságában járhat. Adja az Úr, hogy ő legyen valóban a világosságunk, hogy őtőle kérjük a megoldást, a vezetést, a látást, hogy valóban minél áldottabb életet élhessünk az ő dicsőségére. Amen. Úr Jézus Krisztus, a saját életünket tekintve, ahogyan délelőtt ezt megvallottuk, valóban azt tudjuk megállapítani, hogy mindvégig te tartottad a kezedbe minden napunkat. Ha visszatekintünk, minden nap a te szeretetedről, kegyelmedről való tanúbizonyság. De ugyanakkor azt is látjuk, ha visszatekintünk, milyen sokszor gödörbe estünk, milyen sokszor falnak mentünk, milyen sokszor eltévedtünk, varga betűket tettünk az életünkben, éppen azért, mert nem rád figyeltünk. Éppen azért, mert másoktól kértünk csak tanácsot, mert nem te voltál a mi forrásunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy jöjj és lépj be úgy az életünkbe, hogy minden pillanatban téged tudjunk követni. Urunk, mi tudjuk, hogy sokkal könnyebb a láthatót kérdezni, sokkal könnyebb bajainkat feltárni a házastársunknak, a gyermekünknek, a szüleinknek, sokkal egyszerűbb átlépni a szomszédhoz, vagy beszélni a lelkésszel, mint veled. De kérünk, Urunk, add, hogy a sorrend hadd forduljon meg, hogy hadd tudjunk mindig hozzád fordulni először, és tőled kérni a világosságot. Imádkozunk, Urunk, hogy így áld meg az életünket ezt az estét, ha van rá lehetőségünk a saját életünkkel való számadást, és Urunk, a jövő héten is te légy, aki vezetsz, aki előttünk jársz. Imádkozunk, Urunk, az úrvacsorára felkészülésért, add, hogy ne csak elérkezzünk, megérkezzünk a vasárnaphoz, hanem hogy szív szerint is idejöhessünk a veled való közösségbe. Így kérünk, hogy áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.